és a cukorbetegség, tehát ezeket statisztikákkal meg lehet nézni, már a 19. században remek statisztikák voltak. Gyakorlatilag, ha egy nagy, ugye akkor ilyen nagy központi kórházak voltak, több ezer ember. Tehát egy nagy város, Párizsnak volt egy hatalmas szálpáti, egy hatalmas kórháza volt, és ott részlegek voltak, és ott, ha egy cukorbeteg megjelent, akkor majd, hogy nem, a csodájára jártak, hogy ma lássunk már cukorbeteget is. De ugyanígy volt a többi betegséggel is, tehát az első infarktust 1873-ban írták le. Nyilván volt elszólva már egy-két infarktus, de ugye egy nagyon híres orvos, aki tényleg olyan 20 kiadásokban adtak ki még az 1900-as évek elején is, a William Osler-nek hívták, ő azt írta, hogy 1880 és 90 között a magán és állami praxisában ő nem találkozott isémiás szívbeteggel. Kardiológus volt. És hát ugye ez már ilyen, csak mesélik, hogy a 20-as évekig az orvosok nem ismerték fel az infarktust. Meg ezt az első infarktust, amit leírt egy orvos, amikor ő azt mondta a kollégáinak, hogy szerinte eltömődött egy ér a szívben, és azért halt meg a beteg ott a kezei közt, akkor kinevették, hogy ilyen nincsen.
Tehát közben igaza volt.
Annyira nem tudták, hogy az erek ott véget érnek a szívben. Tehát ők azt hitték, hogy azon csak úgy átmennek az erek, és na bum, hát egy eldugult, hát akkor... Hm. És akkor a boncolás igazolta, hogy igen. Szóval, és tulajdonképpen ugye, hát ma is azért fedezünk fel egy új betegséget, mert egyszer csak megjelenik, és valaki észreveszi. Az Alzheimert is. Hát Alzheimerrel egy időben találtak egy másik olasz családot is, ahol halmozottan megjelent az Alzheimer, de tulajdonképpen ugye az Alzheimer, az Alois Alzheimer azt ismerte föl, hogy ez nem olyan, mint a többi demencia, mert elbutulás akkor is volt, hanem ez valami új, és miért 1906-ban volt, jelent meg az első ilyen ember? Hát azért, mert a 20. század során kezdett el egyre nőni, vagy dagadni a Alzheimer betegek száma.
És ez étkezéssel volt összefüggésben egyébként?
Egyértelmű. Harmadik típusú inzulin betegségnek nevezik, diabétesznek.
Mi van a hússal a paleo étrendben? Hol kapok és milyen húst, amivel jót teszek magamnak? Mert nyilván nem ez a lényeg, hogy paleo vagy nem paleo, hanem hogy jót tegyek magamnak.
Hát igen, igen. Hát az az igazság, hogy mi is a Tesco-ból vásárolunk. Tehát ugye én realista paleónak szoktam nevezni az én paleómat. A realista paleó az, hogy...
Ez van.
Hát csak az elvek szerint válogassunk, és hát nézzük el, hogy abban a húsban van esetleg hormon, meg antibiotikum. A sütés, főzés azért sok mindent le is bont félig meddig. De tulajdonképpen, amikor beindult ez a mozgalom, amit én nem szerveztem, és nem is voltam sose a élharcosa, vagy bármi, örültem, hogy ez így felkapott lett, és elkezdtek nekem írni gyógyulás történeteket. A végén már a hírlevelembe kértem is, hogy ha van ilyen, akkor ez ma már nincsen. És 300 valaki letöltötte és kinyomtatta, 370 oldalnyi gyógyulás történet van a websájtom a Paleo Gyógyulások címszó alatt, és ebből az derült ki, hogy hiába, hogy a Tesco-ba vették a húst, most nem akarom a Tesco-t ezzel leszólni, mert most mondhattam volna Aldit, vagy bármit, hát ugye az állattartásban bárhol veszük a húst, az olyan lesz, amilyen, és ezek az emberek mégis meggyógyultak, de olyanok, hogy írtak le, hogy már járni nem tudott, és azóta edzőterembe jár. Ezt most el tudnám magyarázni, de ez hosszú lenne, hogy miért sikerült.
Innen folytassuk.
Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jackaroo day. fish dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Float me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe.
A Civil Rádió gasztrokulturális magazin műsora. A konyhában Koller Tamás, Lavani Alex és Tímár Andrea már várja önöket.
Abban a kulináris évezetben lehet ma részünk, hogy itt van velünk a stúdióban Szendi Gábor, akivel a paleo életmódról beszélgettünk. Ugye kijavított, hogy ez nem diéta, mert hiszen nem átmeneti időszakra javasoljuk ezt, vagy javasolja, hanem egy életmódot javasol. Amitől az emberek itt tartottunk, hogy az ön honlapján rengeteg gyógyulás történetet írnak le. És engem az foglalkoztat, hogy vajon miközben Alex is említette ezt, hogy a tudomány állandóan felülírja önmagát, és mindig visszatekintve úgy látjuk, hogy nem is éltünk annyira egészségesen. Vagy nagyon régen, meg nagyon egészségesen, de hol van ez már? Szóval, hogy nem lehet, hogy valahol ez a, azért merem kérdezni, ön pszichológus, hogy nem lehet, hogy ez az egész, hogy mi egészséges, meg mi nem is a táplálkozásra vonatkoztatva is, hogy miben hiszünk, miben akarunk hinni, miben tudunk, és hogy tényleg hiszünk benne. Tehát, hogy van ennek valami szerepe, már a hitnek, úgy értem a...
biztos, hogy van.
A hitnek annyi a szerepe, hogy nyilván először valamiért el kell kezdeni bízni ebbe az új életmódban, amit Pali meghirdetett egy zöld könyvben, és aztán, amikor elkezd így élni, akkor ugye első lépésben az történik, tehát a nyugati étrendről kijelenthetjük, hogy egy gyulladáskeltő étrend. Uh-huh. Meg rákkeltő, meg még sok mindent mondhatnánk, de most maradjunk a gyulladásnál. Ez egy szervezet szintű gyulladás, aminek különösebb jelen nincsen, bár ha valaki a laborban megnézi a CRP értékét, az egy gyulladás faktor. Annak, hát ugye a nyugati orvoslás azt mondja, 5-ig nem számít, de már 1 fölött valójában problémát okoz, és vizsgálatok mutatják, hogyha valakinek 1 fölé megy, akkor ahány értékkel megy egyre följebb, annál valószínűbb lesz a bármilyenból bekövetkező halál, vagy ha rákbeteg, akkor az egy nagyon súlyosbító tényező. Tehát az a lényeg, hogy a szervezet szintű gyulladás, ez felel gyakorlatilag a rák kialakulásáért, a szív- és érrendszeri betegségekért, és minden egyébért. Vagy színezi. Hát most, ha jön egy vírus, hát itt a COVID. Hát kik haltak meg? Azok, akiknek eleve magas volt a gyulladás szintjük, és jött a COVID, az is gyulladáskeltő vírus volt, és a kettő összeadódik. És azok a cukorbetegek elhízottak. Ezek mind magas gyulladás szinten jellemezhetők. Na most gyakorlatilag, ha valaki átér a paleóra, és lead 10-20-30 kilókat, meg egyáltalán, tehát a gyulladás csökkenés, az azonnal bekövetkezik, ha valaki elhagyja például a növényi olajokat, most ilyen magokból készült, de nem az olivára gondolunk, mert az oliva az nem is a magból készül, hanem a húsából a növénynek, akkor lecsökken a gyulladás szint, és például az ízületek elkezdenek mozogni.
Bocsánat, hogy közbeszólok, csak azért fontos nekem, mert én ugyanígy vagyok, növényi olajok nálam nem, olívaolaj igen, viszont valamiért azt gondolom, és lehet, hogy akkor most megcáfolsz, hogy a szőlőmagolaj is egészséges.
Nem, az sem. Hát az a lényeg, hogy amiben omega 6 van, és sok omega 6 van, mert például kifejleszt, vagy kitenyésztettek egy olyan napraforgó magot, amiben nagyon alacsony az omega 6 tartalom. Akkor, tehát így már azt sem mondhatom, hogy minden...
És az meg már jó akkor.
Az már jó. Uh-huh. Tehát, hogy lényegében...
Hát a természetes módon érik be.
Nem. Ezt valahogy nemesítéssel érték el, hogy ne legyen benne sok omega 6. Tehát az úgy a természetben növő napraforgóban is van.
De viszont a beérlelés egy csomó esetben, tehát nagyon sok esetben nem természetes módon történik.
Hát azt nem tudom, hogy a napraforgó magnál lesz, hogy néz ki. De hát a végül is a végtermék a lényeg, és az csurig van omega 6-tal, és az omega 6 ez egy gyulladáskeltő, a tumorsejtek növekedését és osztódását serkentő, vérög, vagy hát a vér kicsapódását serkenti, tehát van minden rossz, amitől félünk, azt mind tudja az omega 6. Hmm. És akkor ezt hirdeti a dietetika, hogy ez az egészséges, ezt kell fogyasztani, nem a disznózsírt, meg a állati zsírokat, vagy még a kókuszsírra is. Valami őrült Amerikában azt mondta, hogy hát ez méreg, hát ez teljesen tele van telített zsírokkal, hát ezt nem szabad enni. Tehát, hogy ez az, amikor ez csapódott le bennem, hogy amit az orvostudomány és a közegészségügy ajánl, azzal pont az ellentétét kell csinálni. Most nyilván ez néha nem így van, de hát ez csak egy ilyen adoma, vagy nem tudom én mi, egy mondás. De igaz általában.
Nagyon készültem erre a mai találkozásra, és azt foglalkoztatott, hogy a klinikai szakpszichológia és a hívjuk most csak táplálkozástudománynak, hogy nyilván mind a kettő az emberről szól, tehát értem a közös nevezőt, de hogy egyezteted össze a mindennapjaidban? Tehát mi az, ami, mikor felkelsz, akkor a fejedben van, ami foglalkoztat, ami vagy azért ezt holisztikusabban kell szemlélni?
Hát mondok egy nagyon egyszerű dolgot, ahol tulajdonképpen ez a két dolog, amit nem is lehet szétválasztani, egyértelműen találkozik. Hát a depresszió az egy gyulladásos természetű betegség. Tehát lényegben a magas szervezet szintű gyulladás, különösen, hogyha az agyban is ez valamiért fokozódik, az depressziót okoz. Tehát egy testi folyamatból, hát még lehetne egy csomó hormonzavarok, de az túl durva lenne, hogy most itt pajzsmirigy alulműködésnél valaki aluszékony, meg depressziós. De ez egy nem is látható, nem is tapintható dolog, ez a szervezet szintű gyulladás, és a végére onnan tudjuk, hogy neki magas a gyulladás szintje, hogy depressziós lesz. És akkor erre mondják, na jó, de hát lelki okokból is lehet depressziós valaki. Igen, csak tartottam még annak idején egy előadást a Pszinapszison, ahol bemutattam, azért mondom így, mert ma már biztos 500 vizsgálat van, akkor 124 vizsgálat metaanalíziséből lehetett kimutatni, hogy a stressz meg a trauma ugyanúgy magas szervezet szintű gyulladást eredményez. Tehát ez a végső közös út.
De akkor a gyógymód, tehát hogyha valakinek a stressz és a trauma élménye magas gyulladás szintet eredményez, létezik, hogy nincs is szükség terápiára, csak áttér mondjuk egy olyan egészséges étrendre, hogy tehát meg tudja gyógyítani a pszichét az egészséges étrend?
Étrend és életmódváltás.
Igen, így van. Tehát itt azért örültem, hogy életmódot mondtatok a végén, mert hogy az életmódban a mozgás is benne van például. Tehát írtam egy könyvet, nem lett nagy...
Meg az étrend nem elég a stresszhez.
Az nem. Tehát se. Ugye, igen, de most itt hát itt találkozik a pszichológia, meg a táplálkozás, meg a mozgás, hogy nyilvánvaló, hogyha valakinek hibás gondolkodása van, és mondjuk stresszel mindenen, amin nem kéne, annak magas gyulladás szint alakul ki ettől. De attól is, ahogy táplálkozik. A kettő összeadódik. Tehát van is egy ilyen jópofa ábrám, amit ki szoktam vetíteni, 3 pohár, ilyen boros pohár. Az egyikbe ilyen pici, kevés vörös bor van, az a természeti ember, mert hát őnek is van azért stressz. Az egy pici, neki is jár. A középsőbe félig van a pohár, azok, akik egészségesen táplálkoznak, ő rájuk is csúnyán néz a főnök, vagy kirúgják őket is, akkor egy picit megemelkedik. A nyugati embernek színültig van a pohár, és abban már csak egy csöbb beleesik. És én ezt el is neveztem, tehát vannak az indokolt depressziók, amik mondjuk inkább lelki hangsúlyúak, tehát valakinek meghal a nem tudom én kicsodája, hát azért azt táplálkozással nem lehet meggyógyítani, csak azzal, hogy másképp lássa a dolgokat. A nyugati embernek viszont azért van csurig a pohara, mert úgy él, hogy utána, ja, bocsánat, azzal kezdtem, hogy kétféle depresszió van. Van ez a indokolt depresszió, én így nevezném, és van az indokolatlan. És amiért ma ugye 1000 emberből 150 depressziós adott pillanatban, aztán az egyik meggyógyul, jön helyette egy másik, az azért van, mert mindenkinek csurig van a pohara, és akkor csak veszekednek egyet, vagy elhagyja a szerelme. Azért ez mégse az, mint ha meghalt volna, vagy elveszett a kutyusa, ha már itt fekszik a Samu. És így tovább. Tehát ilyen nyilván megrázó dolgok, de mégsem annyira, hogy ne lehetne kieverni és feldolgozni. És ezért rengeteg ember, vagy a szociális körülmények, azért nagyon sok ember ugye azért depressziós, mert munkanélküli, elszegényedett, stb. De mégis tudjuk, hogy van egy csomó ember, aki ugyanebben a helyzetben nem depressziós lesz, hanem neki lát, és megküzd, és nem hagyja magát. És akkor mi a különbség? Az valószínűleg most leegyszerűsítve, hogy az egyiknek magas, a másiknak alacsony a gyulladás szintje. És írtam egy könyvet a Boldogtalanság és Evolúció címmel, mert hogy ugye a depresszió az egy olyan képességünk, amire mindenki képes, mindenki tud depressziós lenni. A depresszió egy evolúciós védőfaktor, hogyha megsérülünk, megnő a gyulladás szintünk. Ha fertőző betegséget kapunk, megnő a gyulladás szintünk. Ha meghal a anyukánk, akkor magas lesz a gyulladás szintünk. Ilyenkor a közös út a depresszió, és akkor elvonulok a vackomra, hagyjanak engem békén, meg enni se akarok, csak ki akarom heverni a dolgot, akár a sérülést, akár a fertőzést, akár a traumát. Na most jön a negyedik, a nyugati világ föltalálta a negyedik depressziót, ami egyszerűen a táplálkozásból fakad. És amikor írtam a könyvet, 5 olyan vizsgálat volt már, ami bizonyította, hogy azok, akik például tradicionálisan táplálkoztak, meg a nyugati táplálkozást összehasonlították, és az derült ki, mindegyikben másképp nevezték az egészséges táplálkozást, de az volt a lényeg, hogy 2-szeres volt a nyugati értelemben élőknek a kockázata a depresszióra. De attól, hogy valaki tradíciósan táplálkozik, attól ugyanúgy kirukatják a munkahelyre, ugyanúgy megtörténhet vele is minden. Úgyhogy ez egy abszolút bizonyító erejű, hogy nem is lehet szétválasztani, hogy táplálkozás. Na most a sportnak azért örültem, hogy szóba hoztátok, vagy belevettétek az életmód fogalmával, mert ugyanebben a könyvemben leírtam, akkor 10 éves volt ez a kutatás, ma már akkor 30 mondjuk, vagy 35, hogy a lábbal végzett sport, tehát a futás, ugrás, biciklizés, nem tudom én mit csinálnak, még lábbal úszni is lehet lábbal, különösen a lábbal végzett sportban a lábban először gyulladás faktorok keletkeznek, amik viszont kiváltják az ellenreakciót a szervezetben, és gyulladás csökkentő anyagok termelődnek, tehát végső soron azt mondhatjuk, hogy a lábbal végzett sporttevékenység az gyulladás csökkentő. És a természeti ember ugye napi 16 kilométert jött-ment azért, és a mai ember megüldögél a számítógép előtt, nem használja a lábát, nincs gyulladás csökkentés.
Szóval tulajdonképpen meggyógyítani az embert az étrendváltás az kevés, de azt mondhatjuk egy kis túlzásra, hogy az vagy, amit eszel?
Hát az mindig is így azt mondtuk.
Igen. Nem, ezt a McDonald's mondta, nem? Eddig mindig.
Igen, csak ők...
Azt mondtam, hogy tehát a gyomrom nem egy szemetes, nem olyan dolgokat teszek bele. Olyat, amit másfajtaképpen értettem idáig az értéket, amit úgymond a gyomromba teszek, de értem az irányvonalat itt is. A tej például. Mert abból indulunk ki, hogy ugye mindig a barlangrajzokon is ott van az állat az ember mellett, hogy ott élt vele. Akkor a tej és a tejtermék, az nem evolúciós ilyen téren?
Nem, mert az igazi paleo ember az nem tartott állatokat, tehát az
állat... Biztos volt egy kecskéje.
Nem volt. Ha volt, akkor megette azonnal. Tehát nem, az állattenyésztés és a fölművelés, ugye vannak is ilyen átmenetek, hogy kertgazdálkodás folytató népek, azok mentek át, vagy mennének át, ha még várnánk pár ezer évet, hogy átmenjenek a fölművelésbe. Tehát ők ott egy kis kertet csináltak, és ott nevelgettek növényeket. Ez már egy lépés. Ez a letelepedés, hát ha megnézed a hadzákat, hát azok ott vándorolnak, hol tartsanak állatot, meg hol legyen kertjük.
Uh-huh. Igen, tehát vadásznak gyűjtögettek. Szegeden, tudom én, 20 évvel ezelőtt, lehet, hogy 15, egy leghíresebb cukrászdába bementem, és ott volt, hogy ilyen fagyi, olyan fagyi, paleó fagyi. És akkor így egy pillanatra úgy meghagyom. Értem, hogy paleó, miből indulunk ki. Na de hát ettek fagyit akkor?
Ja.
Paleó itt gimban. Tehát, hogy mi az, hogy paleó fagyi?
Paleó alapanyagokból. Paleó szempontokból. Nem volt, nincs benne cukor, nincs benne tej.
És arra akartam kiukadni, hogy ugye, amikor egy-egy étrend, vagy egy-egy életmód hullám megjelenik, akkor általában kap egy mai divatos szóval élve hype-ot. Ami nem biztos, hogy mindig jót tesz. A paleóval is így volt, mint ahogy a vegetáriános, aztán a vegán, és a különböző étkezésekkel. Bocsánat, saját szavamba vágok, említetted például, hogy a főzés és a sütés, tehát az étel elkészítése az nagyon sok olyan nem kívánatos anyagot lebont a mai alapanyagokban, amik nekünk nem tesznek jót. Az egyik vendégünk, aki többször volt már itt, ő nyers vegán séf, ami azt jelenti, hogy a lehető legkevesebb hőkezeléssel készíti el az ételeket, amelyek ugye vegán ételek, és hogy ez nagyon egészséges. Igen, ám akkor, hogyha az ember olyan alapanyagból tudja csinálni, amelyet nem kell hőkezelni ahhoz, hogy megszabaduljunk a káros anyagoktól. Tehát, hogy visszatérve az eredeti kérdésemre, amikor ezek a hype-ok, divathullámok bejönnek, és az inga egy kicsit az egyik irányba kileng, az jót tesz ezeknek, a paleónak például jót tett az, hogy hirtelen annyira ismert lett, és nagyon sokan elkezdték ezt követni?
Hát persze, hogy jót tett, mert visszaigazolta, hogy működik. Aztán, hát én akkor szoktam falra mászni, és innen is üzenem, hogy többet ilyenek ne írjanak nekem. Hogy írta nem egy ember, hogy hát ő annak idén átállt a paleóra, elmúltak az ízületi bajai, lefagyott 20 kilót, megszűnt a kettes típusú cukorbetegsége, mert az arra azt szoktam mondani, hogy azt az orvosi kezelés tartja fönt. Tehát a kezelés teszi krónikussá az akut anyagcsere zavart. Most már tudományos vizsgálatok tömkelege van, ami bizonyítja, hogy egy hét alatt meg lehet szüntetni a kettes típusú cukorbetegséget. Ehelyett, hát most nem ragozom, hogy mit csinál az orvostudomány, adja az inzulint egyre nagyobb mennyiségben. Na és akkor egy ilyen ember írja, hogy de hát sajnos aztán nem bírta ő kenyér nélkül, és visszatért a régi étrendre, és most megint beteg, mit csináljon? Hát én utórias ember vagyok, tehát csak annyit írtam, hogy hát térjen vissza a paleóra. De hát igazság szerint én az ilyenfajta jellemgyengeségen én teljesen kikészülök. Tehát, és ez az én problémám, és örülök, Alex, hogy szóba hoztad ezt az egészet. Mert igen, én azt gondolom, hogyha a nyugat ki akar kerülni ebből az egészségügyi válságból, akkor akárhogy fogják nevezni azt az étrendet, ami ki fogja vezetni ezt a világot ebből a válságból, az a paleó lesz. Uh-huh. Esetleg valami kis, hogy mégis élvezhetőbb legyen, mindig vannak az alkudozások. De lényegében teljesen világos, hogy azért van egészségügyi válság, és nem csak a magyar orvoslás persze pénzhiányban meg szakember mindenben szenved, de ha minden meg lenne, akkor is ugyanilyen válság lenne, mert az emberek ugyanúgy elhízottak, ugyanúgy a inzulin rezisztenciából és magas gyulladásszintből következő betegségekben szenvednek, és azt szoktam mondani, hogy életmód betegséget csak életmód változtatással lehet gyógyítani.
Úgyhogy ezt még folytatnunk kell. Szokás szerint az történt, hogy ugye az időnk sokkal korábban fogyott el, mint ahogy el kellett volna, vagy mint ahogy szerettük volna. Szerintem ezt még folytatni is fogjuk. Az adásidő korlátozott, ezért...
Köszönjük, hogy minket hallgattak. When the night has come and the land is dark and the moon light will see, no, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stand by me.
Önök a Civil Rádiót hallják.
Ajánljuk magunkat. Műsorajánlóink következnek.
Olvasókör. A Civil Rádió műsora minden hétfőn 20 órától. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Az interneten hallgathatja az Olvasókört. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Stole my heart when she gave a kiss to me. She opened her arms and she gave herself to me. That girl stole my heart when she gave a kiss to me. She opened her arms and she gave herself to me. Chapter style, chapter two, explore every possibility. Since she gave a kiss to me, the strength of her appeal lies in her ability to keep a sense of mystery. She made my senses real when she gave a kiss to me. She made the others history.
It's all in the past.
The rest is history.
It's all in the past.
The rest is history.
It's all in the past.
The rest is history.
It's all in the past.
That girl stole my heart when she gave a kiss to me. She opened her arms and she gave herself to me. That girl stole my heart when she gave a kiss to me. She opened her arms and she gave herself to me. I feel like I'm the deal since she gave a kiss to me. It felt like electricity. The lips gave me sensations full of authenticity.